las castañas se lo vino ver. Papu salaburo, papu salaburo, las castañas se lo vino ver. Papu salaburo, sus lausel, o las castañas se lo vino ver. Papita la viejo, papita la viejo, las castañas se lo vino ver.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió.
Sok szeretettel köszöntünk minden hallgatónkat itt a Civil Rádióban 2025. szeptember 10-én délutáni magazin műsorunk a 117 perc kezdődik, amelyet ma is nem csak háttérrádiózóknak ajánlunk. Nézzük, hogy milyen témákkal várjuk Önöket a következő közel két órában. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen tartottak egy érdekes sajtótájékoztatót még augusztus 27-én a vízmegtartással kapcsolatban. Tudjuk, hogy a változó éghajlat miatt ez mostanában mennyire fontos lenne. Mindenről kérdezzük majd dr. Gyurica Csabát, aki az egyetem rektora. Drezdában rendezték meg idén augusztusban a szervát ültetettek 25. világjátékát, ahol 54 ország több mint 2500 sportolója versenyzett. Ezzel kapcsolatban lesz majd itt két vendégünk személyesen, Mezei Gergő szervát ültetett sportoló, illetve Berente Judit, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének elnöke. Velük fogunk mindenről beszélgetni. A 6. Bodrogi PET Kupa megnyitójával és díjátadójával is foglalkozunk, amelyet szeptember 12-én és 14-én rendeznek, egyébként a Bodrogi PET Kupa pedig szeptember 10-e és 14-e között lesz, van, ma kezdődik. Gyalai Korpos Miklós főszervező lesz majd a vendégünk. Körülbelül 7 órakor a Sárréd közösségi térrel foglalkozunk majd, ahol aktuális kiállítások, könyvemutatók várhatóak a következő időszakban. Fábián Mária aktivista beszél majd nekünk mindenről. A Magyar Természetvédők Szövetsége egy érdekes eseményt, konferenciát szervez majd a jövő héten szerdán. Milyen legyen Magyarország új klímatörvénye? Több civil szervezet is együttműködik majd ebben a konferenciában, illetve a későbbi klímatörvénytervezetben is. Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke lesz a vendégünk a vonalban. Még a múlt héten olvastuk, hogy Józsefváros saját forrásból biztosít lakhatást a kisajátításban érintett családoknak, hogy pontosan miről van szó, mi ez a program, és miért szorulnak rá ezek a családok arra, hogy Józsefváros segítsen nekik. Sátli Balázs alpolgármester úr lesz majd a vendégünk. És végül szokás a sportrovatunkban az 5. Turán hagyományőrző sportok viadala Albert Irsán. Bíró András Zsolt lesz majd a vendégünk, a Magyar Turán Közhasznú Alapítvány elnöke. Tehát mindezzel, ezzel a színes magazinnal várjuk majd Önöket a következő közel két órában. A hangmester ma is, ahogy lenni szokott, Petik András, a sportszerkesztő Tarcsi Géza, és köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Dudok Dávid. Kellemes és tartalmas szórakozást kívánok!
114, 115, 116.
117 perc.
Tájaink vízmegtartása nemzetstratégiai fontosságú feladat. Ezzel a címmel tartott a sajtótájékoztatót, illetve olvastunk egy sajtóközleményt augusztus 27-éről. A vízmegtartása tájban igen fontos feladat a következő és fontos kihívás a következő időszakban a változó éghajlat miatt. Mindezzel a kapcsolatban a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát kérdezem, dr. Gyurica Csabát. Jó reggelt kívánok, elnézést, jó napot kívánok. Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat és Entést.
Miért volt szükséges ez a sajtótájékoztató? Mi az, ami életre hívta ezt a kezdeményezést?
Hát az elmúlt évek már rendre egyre súlyosabb aszályt hoznak Magyarországon, ami most már egyre több embert érint, nem csak a mezőgazdaságban, nem csak a termelésben, az agráriumban, hanem gyakorlatilag az élet minden területén. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi a kiváltók, mi a helyzet, hogy állunk, és mit kell tenni ezen a területen, és a figyelmet is ráirányítsuk erre az egész jövőnket meghatározó problémára. Hiszen a 21. századnak meggyőződésem szerint a legnagyobb kulcskérdése az, hogy lesz elegendő víz, és hogyan tudjuk azt a vizet megőrizni, a tájban megtartani, ami létszükséget ahhoz, hogy élelmiszer tudjunk előállítani Magyarországon.
Tehát, ha jól értem, akkor alapvetően nem az a probléma, hogy nem esik elég eső, vagy nincsen elég víz most jelenleg hazánkban, hanem ez a víz, vagy ennek a víznek egy nagy része eltűnik.
Tökéletesen látja, hiszen az a helyzet, hogy egyrészt Magyarország vízháztartása jelenleg negatív, ami azt jelenti, hogy évente több víz hagyja el az országot, mint amennyi beérkezik. Egyrészt ezt a vizet kell itt az ország határon belül tartani, vagy ennek egy részét. A másik pedig, hogy az a csapadék mennyiség, ami a legnagyobb víztározónkba, a talajba jut, abból minél többet megőrizzünk helyben. Tehát 5-600 mm csapadék azért országos átlag, éves átlagban leesik Magyarországon. Most ennek nagy részét, legalább a felét elpazaroljuk. Azt jelenti, hogy elpárolog a talajból, nem őrizzük meg, nem tartjuk, nem olyan növénytermesztési módszereket alkalmazunk, amelyek helyben tartanák a nedvességet, tehát hiába esik 5-600 mm, jó, hogyha felével gazdálkodunk, ami egy nagyon nagy pazarlás, és különösen amikor a klímaváltozás meg a felmelegedés ilyen erőteljes, akkor nagy luxus és nagy pazarlás, hogy ezzel nem foglalkozunk felelősség teljesebben.
Javítson ki, ha tévedek, de hirtelen eszembe jutott, hogy a reformkorban kezdődött igazából a vízgazdálkodás és a vízszabályozás Magyarországon, és pont az ellenkező tendenciát igyekeztek megvalósítani, azaz, hogy minél több víz folyjon le a hazai folyókon, és ezek a mocsaras területek tűnjenek el, és most, mintha pont az ellenkezőjére lenne szükség.
Ez így van. Ugye a legdrasztikusabb beavatkozás a természetben valóban a reformkor idején a folyószabályozások során volt az 1800-as évek közepén, ami akkor egy történelmi szükségszerűség volt, de hát a következményei természetföldrajzi szempontból azért megvoltak, hiszen innentől datálódik az, hogy a víz gyorsan átfolyik az országon, kevesebb vizet tartunk a tájban, a talajvízszint csökken, az elsivatagosodás, az szikesedés fel a talajoknak megindul. De most nyilvánvalóan az ebből fakadó kedvezőtlen folyamatokat a felerősödő klímaváltozás pedig tovább fokozta, legmarkánsabban, legszembetűnőbben a homokhátságon, ami ma már egy félsivatagos területté vált, és elkerülhetetlen, hogy a nedvességgel sokkal felelősségteljesebben gazdálkodjunk, és azt próbáljuk helyben tartani. És valóban akár a vizet a tájba a program, akár más intézkedések, a folyószabályozások során végrehajtott tájrendezéssel ellentétes előjelű folyamatot jelentenek, különösen az Alföldön, de hát a klímaváltozás ezt a szükségessé is teszi, hogy ebbe az irányba elmenjünk, mert más megoldás nincsen.
Hogyha a közelmúltba tekintünk vissza, akkor már a 20-30-40 évvel ezelőtti technológiák sem igazán alkalmasak arra, hogy reagáljunk erre a változásra, szóval új technológiák és új módszerek kidolgozására van szükség.
Ez pontosan így van, hiszen ez abból fakad, hogy az a kiindulási pont, hogy a nedvességet a talajban meg kell őrizni. Hirtelen zúdul le a csapadék, Hiába van hasonló mennyiségű csapadék, mint 10-20 évvel ezelőtt, de az kedvezőtlen eloszlásban van, hogy a fél éves csapadék néhány óra alatt esik le. Azt vagy elvezetni kell, tárolni kell, vagy pedig a talajban kell megőrizni, hogy ne párologjon el, ahhoz olyan talajállapotot kell kialakítani, ami képes befogadni azt a talaj felszínét, rendszeresen borítani, zárni kell szerves anyaggal, tehát sokkal hatékonyabban kell a védelmet biztosítani. A pazarló eljárásoknak ma már nincs helye a termelésben, a mezőgazdaságban, ezt tudomásul kell venni az időjárás megváltozásával, főleg a hőmérséklet emelkedésével és a csapadék mennyiség kedvezőtlen eloszlása miatt.
Önök az egyetemen folytatnak ilyen témájú kutatásokat, esetleg innovációkat megvalósítanak, vagy kipróbálnak annak érdekében, hogy ez a vízmegtartás megvalósulhasson?
Hogyne, ez az egyik központi iránya a mai ma folyó kutatási munkánk, az oktatásban is bekapcsolva. Éppen a közeljövőben fog megjelenni ezzel kapcsolatban egy átfogó stratégiai anyag, ami a magyarországi aszály kezelésének és megelőzésének, illetve védekezésének lehetőségeit taglalja az agrárium minden területén. Tehát ebben benne van a növénytermesztés, állattenyésztés, a növényvédelmi kérdések, tápanyag, utánpótlás, szőlészet, borászat kérdése, nem sorolom, a minden területre vonatkozik, ez minden területen jelenti a problémákat. Egy olyan stratégiai anyagot állítottunk össze, ami az egyetem ez irányú legújabb kutatási eredményeit foglalja össze, és a gyakorlat számára, a gyakorlati szakemberek számára is kapaszkodót tud nyújtani, illetve nem titkolt célunk az, hogy a szakpolitikát, a döntéshozatalt is segítsük, támogassuk, akár a támogatáspolitika kialakulásakornak hozandó döntések során is.
Pontosan ez lett volna a következő kérdésem, hogy a döntéshozók valamilyen formában nyitottak-e ezekre a változásokra, vagy ezeknek a beavatkozásoknak az alkalmazására?
Hát nincs más választásunk, ebben nagyon szoros együttműködésre van szükség a társadalom minden részéről, tudomány, oktatás, kutatás, kormányzat, szakpolitika. Működik egy aszályvédelmi operatív törzs a kormányzaton belül. Ennek a munkájában mi magunk is részt veszünk az egyetem szakértőivel, aminek az a célja, hogy intézkedéseket dolgozzon ki arra, hogyan lehet az aszály ellen védekezni, hogyan lehet megelőzni. Tehát erre egy nagyon komoly stratégiai csapat jött össze, gyakorlatilag az elmélet a gyakorlat területéről, és ebben mi magunk is aktívan veszünk részt. De hát pontosan ilyen céllal hoztuk részt nemrégiben azt a nemzeti tájkutatási és éghajlatvédelmi éghajlatkutatási központot, amely Karcagon jött létre, és gyakorlatilag a Magyar Agrális Élettudományi Egyetem teljes szellemi hátországát hozzátesszük egy ilyen intézmény működéséhez, amely nem véletlenül Karcagon, nem véletlenül az Alföldön jött létre, hiszen Magyarország legszárazabb, aszály által leginkább sújtott területén található a nagykunságban ez a város, és pontosan ezért onnan szeretnénk, hogyha tudnánk segíteni, támogatni közvetlenül a rendelkezés álló legkorszerűbb tudással, ismerettel a gazdálkodókat és mindenkit, akit érint ez a probléma, akár a termelésben, akár a feldolgozásban, de hát tulajdonképpen most már az élet minden területén.
Én feltételezem, hogy ha vízről van szó, ebben a vízgazdálkodásra foglalkozó szakemberek másik területe, tehát a folyógazdálkodással a vízügyi szakemberek együtt van együttműködés. Milyen módon, milyen szinten van ez az együttműködés kialakítva a nem mezőgazdasági szempont szerint nézőkkel, hanem a vízgazdálkodás szempontjaival szerint gondolkodókkal?
De ugye alapvetően a Magyar Agrális Élettudományi Egyetemen mi a mezőgazdasági vízgazdálkodás kérdéseivel foglalkozunk mélyebb tudományossággal vagy oktatási szinten. Ez teljesen természetes, hogy a víz az önmagában nem csak a mezőgazdaságot érinti, hanem ennek van egy kommunális része, nyilvánvalóan van a humán fogyasztás szolgáló része, ezek összekapcsolódnak, összefüggnek egymással, mind kutatásban, mind oktatásban részt vesznek a vízügyi szakemberek is, de az aszályvédelmi operatív törzs az egy olyan csomópont, egy találkozási pont, ahol az ágazat minden területéről azok a szakemberek jelen vannak, heti rendszerességgel találkoznak, tárgyalják az alapvetőbb problémákat, a szükséges megteendő intézkedéseket. És amit én fontosnak tartok, hogy nem csak aszály idején, hanem ezen túlmenően is, hiszen alapvetően a száj elleni védekezés leghatékonyabban nem akkor lehet megtenni, amikor a száj van, hanem amikor a víz rendelkezésre áll, bőségesen rendelkezésre áll. Bízom benne, hogy az ősz ezen a területen még hatékonyabban tudja az eredményeket hozni, hiszen akkor lehet igazán a vizet a talajban tárolni, elvezetni, természetes tározókban megőrizni azokra az időszakokra, amikor kevesebb áll rendelkezésre.
Köszönjük szépen, hogy az elmúlt percekben rendelkezésünkre állt dr. Gyurica Csaba rektor a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemről. A tájaink vízmegtartása nemzetgazdasági stratégia fontosságú feladat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a vonalban, és minden jót kívánunk, további sok sikert a kutatáshoz és a programokhoz is.
Köszönöm, hogy találkozunk, minden jót kívánok.
Dresdában rendezték meg idén augusztusban a szervát ültetettek 25. világjátékát, ahol 54 ország, több mint 2500 sportolója versenyzett, Magyarország 69 fős válogatott talált rajthoz, és a nemzetek összesített éremtábláján az előkelő negyedik helyet szerezte meg, 41 arany, 29 ezüst és 39 bronzéremmel. Erről, illetve a szervát ültetettek szövetségének munkásságáról beszélgetünk majd a következő körülbelül fél órában, és két vendégünk van itt velünk a stúdióban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Berente Judit, a Magyar Szervát ültetettek szövetségének elnöke, illetve...
Üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm szépen, illetve Mezei Gergő szervát ültetett sportoló.
Sziasztok!
Szóval köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és először arra kérlek benneteket, hogy röviden mutatkozzatok be, illetve a szövetség munkásságáról röviden tájékoztassuk a hallgatókat, miért fontos ez, miért érezitek magatokat jól ebben a szövetségben, hogyan működtök.
Hát mindketten szervát ültetettek vagyunk. Én nagyon szerencsés vagyok, mert idén lesz 30 éve, 5 nap múlva lesz 30 éve, hogy sikeres vesált ültetésen estem át. Kora gyerekkoromtól kezdve beteg voltam, és egy elég hosszú betegutat jártam be, amikor 32 évesen vesált ültetésre került a sor, és én nagyon hamar csatlakoztam az akkor még egyetlen működő sportegyesülethez, ami volt Magyarországon, ez volt akkor az MTS, a Magyar Transzplantátok Sportegyesülete, és azért volt szerencsés a találkozás, mert engem Szegeden transzplantáltak, és hát akkor még nem volt internet, nem volt mobiltelefon, és semmilyen egyéb elektronikus eszköz, amivel az ember gyorsan információt tud szerezni. Úgyhogy még benn feküdtem a kórházban, amikor bejött a kórterembe egy lány, aki akkor jött haza Manchesterből a Szervát ültetettek világjátékáról, és nekem mesélt erről a mozgalomról. És én, az én sportpályafutásom az gyakorlatilag a vesebetegségem miatt, hát nem mondom, hogy kettétört, mert szinte el sem kezdődött, de hogy mindig a sport közel állt hozzám, és akkor, amikor ez a lány mesélt róla, akkor én úgy éreztem, hogy valamit visszakaphatok az elveszett álmaimból, és amikor a kórházból hazakerültem, akkor az volt az első dolgom, hogy fölhívtam telefonon ezt a sportegyesületet, és én mondtam, hogy szeretnék csatlakozni. Ez volt decemberben, és március utolsó hétvégén már ott voltam Sopronban az első versenyükön. Úgyhogy én így kerültem be közéjük, és nagyon szerencsés voltam, mert 1997-ben már ott voltam a Szervát ültetettek világjátékán Sydneyben, és hát azóta nyakig benne vagyok ebben a történetben, mind hazai, mind nemzetközi szinten. Én nagyon sok civil szervezetben tevékenykedtem már úttörőkoromban is, tehát hogy meg a középiskolán, főiskolán is mindig ilyen civil szervezetekben benne voltam, és hát erre az akkori elnök így ráérzett, hogy nekem van ehhez vénám, és nagyon hamar belasszóztak úgymond az MTS elnökségébe, és amikor én egyébként Szolnok megyében élek, és ott alakítottam meg a Szolnok megyeiek, akkor még Szolnok megye, ott azt Jász-Nagykun Szolnok megyei vármegyei egyesületet, és próbáltam összegyűjteni az ott élő transzplantáltakat, és hát én is sportoltam, folytattam a sportot, és végül is, amikor megalakult a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége, akkor ezzel az egyesülettel alapító tagként mi beléptünk, az akkor 12 egyesület alapította a szövetséget, és akkor már a elnöknek választottak, és 2004-ben halt meg az alapító elnök, és én utána novemberben, és én utána vettem át az elnökséget, és hát most akkor már 11. éve irányítom, és nekem ez volt a 15. nyári világjátékom, és 10 téli világjátékon is részt vettem, úgyhogy ez most ilyen nagyon jubileum volt a 25-tel.
És sportolsz is, azt se felejtsük
el. Hát igen. Milyen sportról van
szó? Miután a, ugye szervát ültetésen bármilyen életkorban át lehet esni, ezért a mi versenyeink korosztályosak, tehát innen nem lehet kiöregedni, és én most 62 éves vagyok, tehát még 62 évesen is aktív a sportolók, én nyári világjátékokon úszásban, télin pedig sífutásban szoktam versenyezni, és azokban edzek rendszeresen. De természetesen ma már nekem nem a sporteredménye fontos, hanem a szövetség, hiszen fontos, hogy az a 69 sportoló, aki kiutazik, annak a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk, és hát a hazai versenyrendszer is működjön úgy, ahogy annak működnie kell, és mi egy nagyon speciális szervezet vagyunk, mert ugye a teljes nevünk az Magyar Szervát Ültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége, tehát betegszervezet is vagyunk, sportszövetség is vagyunk, foglalkozunk betegedukációval, rehabilitációval, közösségépítéssel, szabadidő és versenysporttal. Úgyhogy gyakorlatilag az a szervát ültetett közösséget próbáljuk meg kiszolgálni, aki ma Magyarországon körülbelül 5200 élő szervát ültetett van. Ez gyakorlatilag egy kisvárosnyi ember. Értük dolgozunk, és nekik próbálunk meg segíteni azon a területen, amin szükséges.
Gergő, te hogy találtál rá a szövetségre? És ha jól tudom, akkor te Szolnoki vagy, ugye? Van itt egy...
Nem, de nem baj. Én is születésemtől fogva beteg vagyok sajnos. Néhány napos koromban kivették az egyik vesémet, a másikat többször műtötték, egészen fél éves koromig nem is jöhettem ki a kórházból. Édesanyám ott volt mellettem végig, és nekem a gyerekkorom szintén arról szólt, hogy betegeskedés, sok kórházba járás, próbálták javítani az állapotomat az orvosok, de igazándiból előrelépés nem történt, inkább stagnálás és lassú romlási folyamat volt tapasztalható egyrészt a vesefunkciós értékeimben, másrészt egyéb testi paraméterekben is. És 14 éves koromban mondták azt az orvosok, hogy nincs más lehetőség, szervátültetésre lesz szükség, és gyakorlatilag 3 év várakozás után 18. születésnapomra kaptam meg gyakorlatilag első vesémet, most már mondhatom ezt. Az ment közel 10 évet, utána kezdtem el sportolni. Tehát előtte én el voltam hízva, suliból sokat hiányoztam, testnevelésből fel voltam mentve. Ugye akkor még az volt a bevett szokás, hogy predializált státuszban, illetve végstádium veselegtelenség mellett minél kevesebb mozgás legyen, hogy azzal is próbálták meghosszabbítani a leromlóban levő szernek a élettartamát.
Ma már szerencsére nem így van.
Egyébként igen. És most is van több olyan valaki, aki megkeres, és akkor segítek neki, hogyha arról van szó, hogy mit mozogjon, mennyit, vagy hogyan. És gyakorlatilag én az állatütetés után kezdtem el sportolni. Nekem ezzel nyílt ki a világ. Kétszer voltam már Ausztráliában, Dél-Afrikában, világbajnokságokon, világjátékokon. Európát beutaztuk a válogatottal. És én futni és kerékpározni kezdtem el. Egyrészt azért, mert fogyni szerettem volna, tehát egy ilyen 168 centis fiatal felnőttet képzeljenek el a hallgatók. 83 kilós voltam a szervátültetés után, és aztán 58-ra fogytam le, ahogy elkezdtem sportolni és odafigyelni az étkezésre. És ez így az elején egy nagyon, nagyon erős motivációt adott, hogy megmutassam, hogy mire vagyok képes. Én is vagyok olyan értékes, mint egy egészséges ember, akinek minden lehetőség adott ahhoz, hogy kibontakoztassa azokat a potenciálitásokat, amik benne rejlenek. Majd egy idő után az átalakult, egyre több olyan visszajelzést kaptam, hogy ez mennyire motiváló, amit csinálok, és elhívtak iskolákba, ez a mai napig történik. Szoktam tartani ilyen motivációs adásokat. És egyébként ugye élődonoros transzplantációban is érintett lettem, most már lassan 8 évvel ezelőtt, mert a nővérem adta oda az egyik vesét, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog a részéről. Épp egyébként ma találtam meg néhány régebbi, volt egy kampány, amikor óriás plakátokat tettünk ki a Budapest városában, hogy én is adom, azt hiszem ez volt a szlogen neve, és ott szerepeltünk ebbe a kampányba, és így nagyon megérintett így visszaemlékezni, hogy tényleg így napi szinten, nehéz egyébként napi szinten mindig hálát adni és észben tartani azt, hogy mi szerváltültetettek, akik kaptunk egy új esélyt, egy egészséges életre, egy teljesebb életre, meg egyébként alapvetően az egészséges emberi életnél is, vagy akik normál életet élnek, hogy mennyi olyan érték van az életünkben, amiről megfeledkezünk a rohanó hétköznapokban.
Hát meg természetes és észlesen veszük.
Igen.
Tehát ugye van ez a közmondás, hogy a betegség, vagy az egészség ízét a betegség adja. És amíg az embernek van egészség, addig nem tudja, hogy mekkora kincs van a kezé a birtokában, csak amikor azt elveszíti, azt gondolom, akkor válik ezt tapinthatóvá és kézzelfoghatóvá, és tényleg, tehát ha az ember beteg, akkor gyakorlatilag semmi nem olyan, mint amikor egészséges. Tehát,
igen, de a dialízis az egy művesek kezelés, a dialízis. Kétfajta lehetőség van, hogyha valakinek nem működik a vesi, az egyik, hogy az a hemodialízis, amikor a vérét tisztítják, ahhoz be kell menni kórházba, és van a hasi dialízis, amikor pedig ugye a hasüregen keresztül van egy tisztítási folyamat, és ebből az előbbi, ugye a hemodialízis azért ez egy eléggé nagy megkötés az ember életébe. Ott minden másnap ott kell dialízisen nettó 4,5 órát. Nekem volt olyan, hogy heti 4 nap jártam, az nagyon-nagyon megterhelő volt, hogy egymás utáni napokon is kellett menni mentálisan, és egyébként a testem sem bírta túl jól, és ebben segített nekem a nővérem. Gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a transzplantációs várólistáról nem igazán van alkalmas donor, és neki olyanok voltak a testének a paraméterei, a vérparaméterei, amik számítanak a szervátültetés szempontjából. Ilyenkor 6 hálának mondják, tehát igaz?
A vércsoport és a szövettipizálás.
Igen, a szövettipizálás.
Egyrészt a vércsoportnak kell egyezni, másrészt pedig 6 olyan egyezésnek kell lenni a szövettípusban, illetve 6 egyezés van kevesebben összesen is transzplantálnak. Igen. De ennyi például 3 egyezés volt.
És nekem a nővérem az annyira speciális, hogy 6-ból 6 egyezett. Tehát olyan, mintha egyébként egy napon születtem a nővéremmel, de 4 évvel korábban, nagyon érdekes ez az egész, és a transzplantáció szempontjából nem tudja, hogy helypeti ikrek lennénk. Úgyhogy